Reklám következik.
Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat.
Reklámot hallottak.
Zitzer. Aktualitások és mélyelemzések a 24.hu heti futball podcastjában. Kálnoki Kis Attilával
és Kele Jánossal.
Mai vendégünk Holzer Ádám, a Soroksár kapusa és most már a Sport TV szakértője. Szia!
Szia, sziasztok!
Szevasz Ádám!
Köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hogy érzed magad ebben a szerepkörben? Beszéltél erről most nem olyan rég egy másik podcastban, de hát gyakorlatilag üstökösként robbantál itt be a televíziós szakértők világába.
Túlzásnak érzem, de én nagyon élvezem, nagyon.
Bevetődtél.
Bevetődtem, így van, behuppantam. Hát nagyon élvezem, tehát meglepő, hogy mennyire. Nyilván nem tudtam, mire számíthatok. Ugye ezt már elmondtam, más is ugye Rita kérésére, Takács Rita kérésére próbáltam meg ezt a szerepkört, és hát ugye az első próba napok után úgy éreztem, hogy ez tetszik nekem, talán még menni is fog, és aztán így, ahogy most már ez tart 4-5 hónapja, egyre inkább kezdek úgy belerázódni, és ami ugye a monotonabb része, ami otthon zajlik a készülés, és a googlizás része, hogy azt is élvezem. Tehát ugye ez az, ami, ugye, hogy ha azt nem
élvezem... Szeret olvasni, annak ez nem is munka.
Igen, egyébként tulajdonképpen így van, kicsit ugye az olvasási tematikák változtak, minimálisan elmozdult a foci irányába, ugye régebben az kevésbé volt rám jellemző, de most sok focis szakanyagot olvasok, és próbálom képezni magam ezen a területen, és igyekszem ebből minél többet megmutatni.
No, hát az olasz futballban való szakértelmet fogjuk ma használni, mert ilyen típusú tematikus adással készültünk, de először a szokásos reakció rovatunkkal kezdenénk. Attila is mond két hírt, én is mondok két hírt, és akkor röviden átbeszéljük a hétvége legfontosabb történéseit, eseményeit, adatait. Kezd.
Na, én azzal kezdem, hogy egy 2023 nyári MLS háttérbeszélgetésen Hadacsek Attila azt mondta a jelenlévő újságíróknak, hogy fantasztikusat javult a magyar játékvezetés színvonala, mert a egy évvel korábbi 70 mérkőzés befolyásoló hibából csak 16 lett a VAR-nak hála. Na most eznek némiképpen ellentmond ennek a javulásnak, tehát ez mondjuk a tényszámoknak nem mond ellen, de a javulásnak ellentmond, hogy a Európa-bajnoki játékvezetői keret USKVE 88 fős keretébe, amiben játékvezetők, videóbírók, asszisztensek, mindenki benne van, egyetlen magyar sincsen. Összesen 6 darab FIFA játékvezető van 2024-ben, akiknek tavasszal nem nagyon jutott szerep. Ősszel még 1-2 konferencia liga meccset vezettek szeptemberben. Talán novemberben volt még egy fellépése az egyiküknek, de valahogy mintha kiszorultunk volna a nemzetközi játékvezetői piacról. Mi lehet ennek az oka?
Annyi helyesbítést engedj meg, hogy magyar nemzetiségű van, ugye Kovács
István. Ja, bocsánat.
Párciumi születésű, igen. Román delegát.
Magyar állampolgár de nincsen akkor, bocsánat.
Igen. Még az is lehet, hogy a magyar állampolgár, nem tudjuk, lehet, hogy
kettősen. Ja,
kettős, mindegy, ez most csak összehasogatás, de a magyar bírói kar valóban nem delegál most az UEFA tornára senkit.
És igen. Már a VB-re sem. Tehát elég régóta van.
Meg Kassai Viktor óta. Igazából igen. Nincs sztárjátékos.
Lehet, hogy mélyütés még egy aktív játékosnak, de nem azt kérem, hogy fikázza a játékvezetőket.
Próbálom,
csak
igen,
úgy,
ezt a...
Úgy én próbáltam történelmi távlatokba is helyezni, mert azért nekünk volt Palotai Károlyunk, aki ugye külön kuriózum volt, mert ilyen magas szintre jutott játékos soha történelemben nem lett játékvezető, olimpiai bajnok. Ez egy egyetlen játékvezető, aki egyébként játékosként is és játékvezetőként is BL elődöntőt, vagy BL-ben lépett pályára. Nem tudom, meddig jutott
Back.
A BL-ben. Back, bocsánat, igen. Backben. Zsolt István, ugye korábban Pool, aki egyébként Palotai alatt kezdett el, tőle tanulta lényegében szinte a szakmát, aztán Kassai Viktor. Ugye ez így évtizedeket átölelő pályafutásokról beszélünk.
Wagner is volt VB-n játékvezető.
Abszolút, igen. Őt is illik megjegyezni.
Kamerun.
És hát azóta, mintha úgy tort ülne a szürkeség minden téren.
Én onnan tudom megközelíteni a témát, ugye, ami az én személyes tapasztalatom a pályán, és ez nem feltétlen jó, leginkább ugye amiatt, hogy szerintem Egyrészt most ez a VAR jelenség, én azt veszem észre, azt tapasztalom, hogy azok a játékvezetők, akik ugye vezetnek NB1-ben is, de következő hétvégén NB2-ben, hogy mondjuk nálunk a másodosztályban már bizonytalanabbak, hiszen nincs meg ez a fajta segítség, és hát mivel a hibáknak talán náluk is van következménye, tehát ugye egy rosszabb mondjuk NB2-es mérkőzés akár vonhat maga, vagy lehet a következménye egy NB1-ben egy hétvége kimaradás, tehát ugye emiatt gondolom a nemzetközi ítélők, akik döntenek, ők azt látják, hogy valaki nem is vezet konstans NB1-ben, hiszen egy NB2-es hibának az a következménye, hogy nem vezet NB1-ben, és az NB2-ben meg nincs meg az a technikai segítség, ami NB1-ben megvan. Szóval szerintem ez egy ilyen ördögi kör, hogy Magyarországon mondjuk a két legprofibb osztály, az első másodosztály esetében arról beszélünk, hogy a játékvezetőktől nem ugyanazt a felkészültséget követeli meg egyik hétvége, mint másik hétvége, és szerintem ez alapvetően ez egy nagy probléma, és ha most ezt az elmúlt 3 évre vetítjük le, hogy volt egy tesztüzemmód, most már második éve VAR van az NB1-ben, akkor annak lehet az már következménye, hogy az elmúlt 3 évben nincs olyan konstans jó játékvezetés az első és másodosztályban nálunk, hogy azt mondjuk a Nemzetközi Szövetség úgy ítélje meg, hogy ezekre az emberekre szükség van egy ilyen nagy tornán.
Az is egy, bocsáss meg, az is egy örök kérdés, hogy az NB1-es bajnokság mennyire készít fel arra, hogy nemzetközi tempójú
színvonalú. Pláne az NB2?
Pláne az NB2, mondani, hát az meg ugye egy teljesen más. Különbség van. Még az NB1-2 között is óriási különbség van.
Ott is más sportág. Ebben az esetben most a 3 külön sportágról beszélünk.
Ugye? Igen, tulajdonképpen igen, de hogy mondjuk Puhl Sándor esetében is hasonló volt a felállás, tehát akkor se volt az NB1 közelebb a nemzetközi futballhoz, ő mégis tudta azt a nívót hozni a nemzetközi meccseken.
Igen, a Kassai kapcsán volt egy nagyon érdekes, vagy, de lehet, hogy ez csak az én megfigyelésem, hogy neki teljesen más volt a megítélés a respektje bajnokok ligájában, nagy válogatott tornákon, mint az NB1-ben. Az NB1-ben őt, hogy mondjam, egy elég megosztó játékvezető volt, sok vitatható ítélettel, a játékosokkal való viszonya, ugye emlékezetes kiszólások voltak, amiket rögzítettek kamerák, és teljesen más arcát mutatta egy bajnokok ligája mérkőzésen, mint az NB1-ben, és ez lehet, hogy nem is az ő hibája volt, hanem a közeg volt teljesen más, és máshogy működött az ő karakter az egyikben, meg a másikban. De én arra jutottam, hogy lehet, hogy ennek is van ebben szerepe.
De van ennek egy jó oldala is, tehát hogyha megközelítjük ebből, amit mondasz, hogy mi volt itthon a megítélés a játékvezetőnek, és hogy mondjuk zuhanyíradók szerint milyen szövegek hangzottak el a játékvezetők szájából, például, fiam, én ott vezetek, ahol téged jeggyel sem engednek be. Ugye? Na most ez a történet megfordult, most már ugye ők nincsenek ott, ahol a futball nagy színpada van, miközben magyar játékosok most már azért 10-es, múltkor számoltuk össze 9 fő van ugye topligás keretben, és viszonylag rendszerességgel játszanak is.
Hát vagy tehát, a játékosok van az NB1-ben is, akik megfordulnak olyan csapatok ellen.
Így van, ahol... vagy olyan csoportkörben játszanak tavasszal, pontosan egyenes kieséshez szinten játszanak tavasszal, hogy magyar játékvezetőt hát nem engednek be konkrétan a stadionba, vagy nem hívják meg, bocsánat. Nem akarom ennyire kiélezni, de hát semmiképpen sem hívják meg őket most már erre a szintre. Azt nem értem, hogy mi lehet ennek az oka. Tehát megtanulni a szabálykönyvet és azt alkalmazni, azt lehet. Van-e köze ahhoz, hogy amit az imént feszegettem, hogy az NB2-ben tényleg ott egy díjbirkózó bajnokság van, vagy cselgáns bajnokság, nem tudom micsoda, tehát még az NB1-hez képest is egy egészen más sportág, miközben az NB1-nek lehet a színvonalát hasonlítgatni a Premier League-hez, vagy a Serie A-hoz, vagy a
németek,
de nem érdemes. Viszont az kétségtelen tény, hogy egyébként előrelépett és fejlődött felfogás szintjén, szabálytalanság szám szintjén jóval kevesebb a szabálytalanság, inkább próbálnak európai szinten játszani, vagy
ez láthatóan ki van adva, tehát döbbenetes faltok vannak elengedve egyébként. Én nem mindig erre jutok NB1-es meccset nézve, mert azért nem tudom, tehát én kint voltam most az örökrangadón vasárnap, és hát a 3. perc volt egy teljesen egyértelmű mezhúzás hátulról, ami ugye minden civilizált országban azonnal sárga lap, mert köze nincs a labdához. Itt ugyan lefújták, de nem volt sárga.
Vagy amit a Mésző mondott, hogy a fejbetalpalás az nem piros lap, ez egyébként egy rossz ütemű becsúszás, meg piros lap.
Szóval, de ezzel szerintem nagyjából meg is magyarázzuk, hogy miért nincs magyar játékvezető most.
Akkor össze lehet foglalni a következetlenség, vagy a szabály igen, nem megfelelő alkalmazása?
Volna, igen, hát hogy alapból a játékképe ugye a másodosztályban sokkal több a párharc, sokkal több a kontakt, tehát sokkal több olyan kétes esetet kell...
De finoman fogalmaztál.
Igen. Olyan eseteket kell a játékvezetőknek eldönteni egy pillanat alatt, amiből mondjuk feljebb már kevesebb van, de a lenti rossz döntéseknek az a következménye, hogy fent meg kevesebbszer dönthet, hiszen nem vezet annyit. Tehát, hogy tényleg a mi mérkőzéseinken, és a mi azt most úgy értem, hogy mondjuk az NB2-ben, tehát nincs olyan ítélet, ami vagy az egyik, vagy a másik kispad ne reklamálna. Mert ugye kétes esetek, egy olyan összecsúszás, egy olyan visszaütés, könyöklés, tehát ami mondjuk az egyik esetben van egy könyökös, az egyik kispad ugye azt mondja, hogy semmi nem volt, a másik piros lapot reklamál. Tehát ugye a két végletet reklamálják, ezt kérik számon ezeken a játékvezetőkön.
Ami nehéz azért.
Ami nagyon nehéz, és ugye ebből itt rengeteg van. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hány szabálytalanság van átlagban az NB2-ben, az NB1-ben, akkor ugye hát most már a számok azért egyre inkább...
Egy bajnokok ligája meccsen. És abból hány alattomos szándékos szabálytalanság.
Igen, hogy ezek távolodnak ezek a számok egymástól, tehát minél lejjebb vezet valaki, annál többször kell olyan vitás döntésben jó döntést hoznia, amihez amúgy meg nincs is VAR segítség, ami feljebb megvan. Tehát, hogy szerintem, hogyha úgy épül fel a játékvezetői rendszer, ahogy, hogy alulról kell kezdeni, és aztán úgy jutnak el a legmagasabb szintre, tehát az NB2 szinte a legnehezebb nekik, és ugye aki NB1-ből visszajönnek, meg attól annyira nehéz, hogy hát más körülményekhez van szokva.
És ezért lehetett az, amit mondtál, hogy Kassai meg teljesen más szinten tudott vezetni egy BL meccsen, ahol mondjuk alapvetően játékkal és a labdával foglalkoznak a játékosok.
Nem ez lesz a quiz kérdésünk, de kíváncsi vagyok, hogy kitaláljátok, hogy a top 30 európai bajnokságban, tehát nagyjából komolyan vehető európai bajnokságok közül egyetlen egy van olyan első osztályú, ahol még nincs mindig VAR bevezetve. Nem tudom, tudjátok, hogy melyik. Éppen most a héten szavaztak úgy megint az első osztályú klubok, hogy nincs szükségük a VAR-ra, ez Svédország.
Tényleg?
Ez egyetlen ilyen bajnokság. Nem most ér a legszebb napjait a svéd klubfoci, meg most nem tudom, hirtelen van-e svéd játékvezető a,
az volt, svéd,
a keretben, de ott például svéd, nincsen
19 nemzet, plusz, 18 plusz egy Argentína valamiért, annak nem is néztem utána az okának Argentina.
Na, mondd a másik témádat.
A másik téma pedig az, ami szintén szőrmentén hajaz a magyar focira, hogy a német harmadik vonal 20 csapatos átlag nézőszáma 9487, és 7 csapat üti meg a 10.000-es átlag nézőszámot. A tizedik Münsternek 10.563 van, ami hát azt kell, hogy mondjam, hogy még a Ferencvárost is lenyomja, amelyik ugyan 10.000 fölött van, de torony magasan vezet a magyar NB1-ben. A kérdéses az, hogy szerinted mi ennek az oka? Társadalmi, politikai, pénzügyi, hiszen ugye effektív kell a családnak annyi pénze legyen, forrása legyen, hogy megengedhesse magának a családfő vagy a gyerek, hogy kimenjen és elszotyizzon, elsörözzön ott egy mondjuk tízest, plusz a jegyár. Vagy más oka van, ami szintén tény, és itt Csányi urat lehet idézni az MLS közgyűléséről, aki azt mondta, hogy nagyon sok helyen, szintéren lépett előre a magyar labdarúgás. Ebben sajnos azt mondja, hogy kudarcot kell jelentsen, mert nem sikerült még. Van ebben esély? Ha igen, hol?
Esély mindig van, én azt gondolom. Tehát nyilván ez, hogy hol lehet ezt megfordítani, visszafordítani ezt a folyamatot, az egy nehezebb kérdés. De nem, valahogy azt érzem, hogy itt a... Én úgy tekintek a focira, vagy a meccsrejárásra, hogy egy közösséghez tartozás érzését váltja ki az emberből, és hogy valahogy ez elveszett, és hogy ez egyre kevésbé van jelen. Most, ha kicsit távoli...
De ez társadalmi jelenség?
Igen, hogy ezt a pont, igen, hogy például az öltözőben is, hogy mondjuk nem tudom én 15 évvel ezelőtt, amikor még fiatal játékos voltam, akkor azért sokkal több olyan jellegű programra volt igény csapaton belül, ahol mondjuk a különböző korosztályok összeülnek és találkoznak, hogy ma már ez sokkal nehezebb egy ilyet lebonyolítani. Ez a kicsit ez az individualista felfogás, ami ugye egyre inkább jellemző a társadalmakra, ez valaholva begyűrűzött, és míg mondjuk külföldön elérik azt, hogy ennek ellenére, hogy a világ és a globalizáció ezt hozta magával, még mindig elő tudják csalogatni az emberből azt, hogy 90-120 percre, két hetente legyél a város közösségének a tagja, de hát ez nyilván kell az a fajta minőségű minden, ami ott a futballt övezi, a játéktól kezdve egészen a kiszolgálásig, és hogy ez mondjuk ebben nagyon sokat fejlődtünk itthon mi is, hogy ugye a stadionok, az infrastruktúra, de mégis ez az utolsó lépés az, hogy az emberek szeressenek meccsre járni, itt valahogy ezt a lépcsőfokat, ahogy Csányi úr is mondta.
Szakmai színvonal mennyiben ehhez köze?
Hát ez, én ezt mindig úgy közelítem, ugye mi is barátokkal sokszor beszélgetünk erről, hogy most azt mondom, hogy ha lenne 50.000 néző, én szívesebben fociznék. Ők meg azt mondják, hát ha jól fociznál, lennénk 50.000. Szóval ez tyúk vagy a tojás, tehát ezt nem tudom megmondani, hogy ebből most mi az igazság, mert mindenki ugye a saját nézetét tekinti igazabbnak, és mindenki azt, amelyik oldalon ül, de az tény, hogy nem tudom, volt szerencsém Fradi Újpesten védeni, nagyon élveztem. Tehát ha azt 100 néző előtt kellett volna játszani valahol, nem lett volna olyan élmény, mint egy 20.000-es grupamában. Tehát, hogy én azt gondolom, gondolom, hogy játékosként merek egy picit magunk felé húzni, hogy nagyon nagy segítség lenne, és ezt mondjuk a válogatott példáján látjuk azt, hogy nem tudom, régebben Lasszóval kellett embereket fogni, hogy legyenek 5000-en egy bármilyen mérkőzésen, és már a harmadik percben senkinek nem volt kedve a válogatottba focizni. Ma meg a 22. ember is úgy ül a padon, hogy boldog és szeret ez a közösséghez tartozni, mert 60-65 ezer ember ott ül még mellé pluszban a lelátón, és aztán jön az, hogy mivel jó a válogatott, ezért vannak ennyien, tehát lehet ezt is mondani. Szóval nem tudom, szerintem ez egy olyan vita, amire nincs igazság, ebbe csak igazságok vannak, meg nézőpontok. Én sem tudok igazságot.
Olyan is volt, hogy játékosokat is Lasszóval kellett fogni a Rósa Dini első válogatott meccse jut erről eszembe, amikor a esküvője másnapján rángatták be a keretbe, vagy valami hasonló sztorit mesélt a Mateusz, pont a németek elleni Kaiserslautern győzelem volt az, mert hogy senki nem akart a nyári szabadságát ilyen apróságokkal megzavarni, mint válogatott mérkőzés.
Sajnos volt egy
innen hál' Istennek azért jelentősen elmozdultunk, és ez egy jó dolog. Egyrészt az jutott eszembe, hogy Németország azért 80 akárhány milliós ország, tehát ezeket hát a nominálisan összehasonlítjuk nézőszámokat.
Egy háztartásra jutó más forrás.
Más jövedelem szinten jövedelem is van, forrás. Nyilván érdemes lenne megnézni a harmadosztály csapatokat, hogy mekkora városok adják a harmadosztály csapatokat ott, mekkora lélekszámmal.
Dresda, Bielefeld, Essen, Duisburg, Saarbrücken, Münster. Ez a 10 000 fölötti top 7-es.
Nem pici városok. De arra akarok kikutni, és egyébként meg, tehát hogyha az egészet lecsupaszítom, és ezeket a racionális dolgoktól megfosztom, valójában futballmérkőzésre járni az egy érzelmi kérdés. Tehát teljesen őszintén, akár a német harmadosztály, azt gondolom a magyar NB1 az egészen biztosan, tehát hogy az ember így fölírná a pró-kontra érveket, akkor valószínűleg az nyerne, hogy most akkor inkább mégse villamosozzak el a Hungária körútra, vagy bárhova, mert na hát tudnám jobban is, vagy hasznosabban is eltölteni azt az időmet. De az érzelmek ezt sokszor fölülírják. Vagy azért, mert szeretnél a meccs hangulatot, jó idő van, kicsit szotyizol, iszol egy-két sört, beszélgetsz, találkozol a barátokkal, megnézel egy jó mérkőzést, vagy azért, mert érzelmileg kötődsz az adott csapathoz. És nekem most volt szerencsém tavaly decemberben az Union Berlin Real Madrid BL meccsenként lenni, ugye ezt az Olympia stadionban tartották, nem a Försterályban, de ugye ez az egész Union jelenség, ami most begyűrűzött a Bundesligába azzal, hogy ők feljutottak, ott találkoztam szurkolókkal. Döbbenetes ami az az érzelmi kapcsolat, ami ott a szurkolók és a játékosok meg a klub között van. Tehát, hogy ott a szurkolók saját kezükkel építették a stadiont, vitték be a székeket a Försterályba. Tehát az, hogy ott a minden egyes játékos bemutatásánál beordítják, azt mondják, hogy Nummer 1, Frederik Renault, és akkor a szurkolók meg ordítják, hogy Fußballgott. És mindenki megkapja, a legutolsó cserejátékos is megkapja, hogy Fußballgott. Imádják a játékosokat, imádják a csapatot. Beszélgettem ott egy 60 pluszos nénikével, aki mellettünk ült a stadionba. Egy Urs Fischeres kitűzőt viselt, ugye ő volt az edzője, akivel följutottak az első osztályba, aztán kirúgták a zsinórba, nem tudom hány vereség után, amit elszenvedtek, és ő hát most is szereti a klubot, de ő továbbra is kiáll a korábbi edző mellett, mert vele jutottak föl, ő az edzőnk, ha kiesünk vele, akkor kiesünk vele, eddig is más osztályok voltunk, senkit nem érdekel, ez a klub ennél sokkal többről szól. Na tehát, hogy ez a kapocs, ami Magyarországon az elmúlt évtizedekben lerombolódott, lerombolták, elhanyagolták, nem tudom mi a jó szó,
de lerombolódott,
ezt visszaépíteni sem
de lerombolódott te? Ugye az a kérdés. Hát... Tehát én megnéztem statisztikailag visszamenőleg 100 évre a nézőszám görbét, olyan, mint egy pupu teve. Tudod, mikor volt 10 000 fölött az átlag nézőszám?
Nem tudom,
1952 és 67 hát, között. Na. Ez nyilván azt erősíti, hogy szakmaiság, aranycsapat, másrészt pedig azt erősíti, hogy kijöttünk egy világháború nyomorából, elkezdett újraépülni az ország, és kellett valami szórakozás a népnek. Előtte és azóta tulajdonképpen egy ilyen 2-4-5 ezeres átlagnézőszám. Uh-huh. És ha szeretnénk valami pozitívumot üzenni Csányi úrnak, akkor azt mondjuk neki, hogy nyugodjon meg, ma azt is megnéztem, pillanatnyilag 4135 fő a átlagnézőszám az NB1-ben jelen pillanatban. Ugye ez a 23-24-es bajnokság. 5000 fölött volt 98-99-ben egyszer utoljára, 88-89-ben 6900, 87-88-ban 7000, de egyébként általában ez a 2-3-4-5. Tehát tulajdonképpen előreléptünk, és amiben szerintem elő lehetne lépni, bár ez mesterséges beavatkozást igényelne, az, hogy egyébként az imént említett Németországra említett, mekkora városok adják ezeket a csapatokat még a harmadosztályban is. Ugye Magyarországon nyilván kevesebb nagy lélekszámú város és vonzás körzet van, de azért mondjuk egy Szombathely-Zalaegerszeg két teltházas meccs egy évben. Most följött a Nyíregyháza, egy Nyíregyháza Debrecen két teltházas meccs egy évben. Diósgyőr visszakerült, Diósgyőrnek most már lesz 6 teltházas meccse, 4, bocsánat. Debrecen. Újpest, Debrecen, Nyíregyháza, Fradi. Ugye? Tehát az azért az marhára nem mindegy.
Újpest, és ez... azért nem tenném rá a negyesküt, hogy tehet ház.
De ha bennmarad az NB1-be, azt várjuk még, igen. Meg, igazad van, igen. Igen, de hát lehet kétszer
fogad, igen. Mert igen. A sorsás miatt...
Pláne, hogyha felsőházban marad.
Nem, szerintem egyébként nagyon jó, amit mondasz, és ezek sokkoló adatok, ez a néz.
Egy pupu szerintem... terület, tehát sosem volt nagyon magas.
Igen, tehát azt kitalálta ki, hogy itt 10 000 fős átlan nézőszámnak kell, hogy miért pont 10 000, vagy mikor
ez elhangzott 2011-ben egy MLS közgyűlés.
Én volt, hogy dolgoztam egy olyan projektben, ahol javaslatokat kellett írni Csányi úrnak, nem én közvetlen, valakin keresztül, mindegy, és az egyik ilyen javaslatom az volt, hogy például az teljesen hülyeség, hogy olyan ígéretekhez kell köti össze magát az MLS elnöke, aminek a beváltására lényegében semmi ráhatásra nincs, hogy mennyien járnak mérkőzésre, mert most az nem az MLS elnökön múlik, hogy mennyien járnak mérkőzésre, a kluboknak sokkal nagyobb ráhatása van, meg egyéb más külső környezeti tendenciáknak, amikre még az NB1-es kluboknak sincs, ugye, hogy mik az alternatív lehetőségek az idő eltöltésére, és hát a másik dolog, hogy tényleg miért pont 10 000? Mikor volt 10 000? Miért gondoljuk, hogy valaha lesz 10 000? Amit mondtál, az 50-es, 60-es évek, az is érdekes, hogy ez a televízió fölfutása előtti korszak
közvetlenül. Pontosan. Társadalmilag, szociológiailag minden szempontból egy olyan korszak volt az a 10-15 év, amikor mi volt a szórakozás, kimentünk a foci meccsre. Egyébként szerintem a Ferencvárosnak a 10430-as száma, ahol idén áll, az egy kifejezetten szép szám. Szép Európában szám. Is, vagy mondjuk Közép-Európában mindenképpen egy szép szám. A Diósgyőrnek is 6000 fölötti az átlaga, az is egy kifejezetten jó szám, vagy abból már lehet bázist építeni, szurkolói shopot építeni, persze. Alapot, igen.
Nem csak ugye itt, hogy honnan indultunk, hogy a 4300 az jó, vagy 4135 most nagyon jónak tűnik, jó adatnak tűnik, és hogy miért a 10 000? Mert valószínűleg valahova oda pozícionáltuk magunkat az ötlet idején, ami nem volt reális, tehát mondjuk egy osztrákhoz, vagy esetleg egy német másod-harmadosztályhoz, és innen van az, hogy még mindig csalódásként éljük meg azt a fajta fejlődést, ami amúgy szemmel látható, hiszen
lassú
fejlődés van, de mégis az igazodási pont, ahova belőttük magunkat, az még mindig mondjuk a látótávolságon, igen, kívül van, és visszatérve még a nénire az Union Berlinnél, hogy mi Magyarországon azért nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy mindent eredmény szempontból közelítünk meg, és a te mondatod az nekem pont az ellenkezőjét írta le, mindegy, hogy másodosztályú vagy elsőosztályú, én szeretem ezt a klubot, és hogy mi az eredményt is, a nézet, mindent az szerint mérlegelünk, hogy most nyerünk, vagy nem nyerünk, és hogy szerintem a foci azért ennél valamivel több, hogy nyerni, nem nyerni, hiszen van egy olyan közösségépítő ereje, ami túlmutat a győzelmen, meg a vereségen, hiszen kikapunk, akkor is együtt kaptunk ki, vagy szurkoltunk, és mi van, ha kikaptunk? Hát
igen, ez
kapott ki sok csapat már.
Ez nagyon messzire vezet, hogy a magyar néplélek, ha van ilyen, ugye ez is messzire vezet, hogy az hogyan kapcsoljuk össze a sport fetisizálásával, milyen olyan dolgot akarunk a sporton keresztül bepótolni, vagy frusztrációkat oldani, ami egyébként a kis nemzeti létből, vagy bármi másból fakad, vagy a nem tudom, a viszonylag nem annyira magas jólétből, és így tovább. Németországban nyilván kevésbé emiatt járnak az emberek futballmérkőzésre. No, de akkor én is mondok kettőt. Az egyik az nem nagy titok, így, hogy öltöző vagyok, ez egy Bournemouth mez, egy retro Bournemouth mez, tehát nem idei, még harmadosztály volt a csapat, amikor ezt hordta, de hát egyrészt nem lehet nem imádni az idei Bournemouth szerintem, hogyha néztek Bournemouth meccseket, szerintem az egyik legjobb szórakozás az idei futballszezonban, hogy beszélünk a másik csapatról is, ami a legjobb szórakozás.
Meg is kaptad néhány szó, hogy mezt váltottál.
Mezt váltottam, igen. Nekem mióta följutottak, nagyon kedvem Bournemouth-t, egy kicsit ilyen Union-szerű színfoltja a Premier League-nek a 11 000 fős ékszerdobozával ott a déli parton. És hát most van is egy kapcsolatunk, ugye Kerkez Miros révén, aki náluk játszik. Szerintem egy kiváló bemutatkozó Premier League szezonon van. Hát most már lényegében túl, mert ugye a piros lapja miatt maximum az utolsó fordulóban térhet vissza. És kevesebb szó is esik róla a Szobosztai Dominik berobbanása, a liverpooli szerződése miatt. Kicsit az ő árnyékában szerepel idén.
Szerintem ennek őrül.
És arra gondoltam, hogy beszéljünk róla. Ugye a válogatottnak is alapembere lett az utóbbi időben Kerkez Miros, nincs még 21 éves. Szerintem minden dicséretet megérdemel, de kíváncsi vagyok, hogy látjátok ti.
Én is abszolút így látom, és én azt gondolom, az ő pályafutása az, hogy szinte minden évben klubot váltott az elmúlt 4-5 évben, és hogy ez egy nagyon komoly fejlődési pályára állította őt, hogy én azt gondolom, hogy most ért el oda, ahol ugye felmerült a neve kapcsán, hogy esetleg egy újabb klubváltás, nagyobb klubok keresik, és hogy szerintem pont most van jó helyen, jókor. Ha 20-21 évesen még egy lépcsőt ugrana, akkor lehet, hogy az már sok lenne. Tehát én pont azt érzem most, hogy ő megtalálta a számításait, hiszen abban a bajnokságban játszik, ami tulajdonképpen, hát ha nem az egyetlen, de mindenképp brandként felfogható, tehát úgy, ahogy Amerikában sem választja ki senki, melyik NFL csapatban akar focizni, hanem a drafton örül, hogy el kell, tehát hogyha most, ha ilyen rendszerben működne az európai futball, akkor mindenki arra várna, hogy egy Premier League csapat draftolja és vigye oda, tehát ő a legnívósabb brandhez tartozik, és ennek megfelelő teljesítményt is nyújt. Nyilván a statisztikák egy picit árnyalják, és azért lehet kukacoskodni vele nélküle, milyen a csapat, szóval nézegettem, és tehát legalább olyan hatékony a Bournemouth, ha nincs ő a pályán, mintha ott van, és ez nem az ő bizonyítás. Vannak ilyen pekhes dolgok.
Tehát ez a csapat erőssége is egyébként.
Persze,
szerkezeti erőssége.
Igen, tehát ezt mindennek két oldal van, ezt is meg lehet innen is, onnan is közelíteni, de hogy én, tehát hogy nem annyira tűnik így első likre alapembernek, és annyira fontos láncszemnek, de nekünk az, hogy ő ilyen teljesítmény nyújt innen is a válogatottban is, ráadásul két külön játékrendszerben tud jól játszani, egy négyvédős hazajön, itt ugye bár ismeri ezt a rendszer, de azért mégiscsak a hétköznapokból kiszakadva egy ötvédős rendszerben kicsit más szerepkörben játszik, és mind a kettőt viszonylag magas, átlagnál magasabb színvonalon hozza, én azt gondolom, hogy ez abszolút elismerésre méltó, de szerintem az ő fejlődésének a következő pontja az, hogyha marad, és újra bebizonyítja azt, hogy ő ezen a szinten meg tudja állni a helyét, hiszen ha egy nagyobb klubhoz megy, és ott mondjuk fele ennyi meccset játszik, az már lehet, hogy neki az egy visszalépés, még hogyha egy nagyobb klubnál
meg is. Meg a válogatottnak is.
Meg a válogatottnak is. Tehát én azt gondolom, hogy ez most egy olyan helyzet, ami válogatottnak neki, klubcsapata, mindenkinek ez talán a legideálisabb állapot, és ebből kellene talán még többet kihozni.
Ja, a hétvégi győzelemben 48 pontja van már a Bournemouthnak, tehát teljesen biztos, hogy bemaradtak, ez már hetekkel ezelőtt biztos volt, úgyhogy itt azért most adott egy hosszabb távú tervezés lehetősége, nem kell izgulniuk. A kiesés miatt én azt gondolom, hogy főleg az edzői munka, ami ott zajlik Andoni Iraola vezetésével, meg a keret minősége is azt arra predesztinálja ezt a csapatot, hogy hosszabb vagy középhosszú távon is a Premier League-ben maradjon. Nyilván meg tudják tartani az edzőt vagy a sztárjátékosaikat. Egyébként 1880 játékperce van a Milosnak idén, ennél 8 játékosnak van több a csapatba, és egyébként ő az egyetlen, aki ugye, hát itt mindenki, aki előtte van, ugye az Ilija Zabárnyi 21 éves, majdnem 22, mindenki más 33, 26, 25, 29, tehát abszolút rutinos játékosok hoz méltó mennyiségű játékpercet kap, 60%-ban volt kezdő, játékpercek 60%-át töltött a pályán, és persze hullámzik a teljesítménye helyenként, de szerintem nem érheti szó a ház elejét. Most egy darab statisztikát emelnék ki, amiben egyébként az egész Premier League-ben a legjobbak között van Milos Kerkez, az pedig a cselezéssel szembeni hatékonyság, tehát amikor megpróbálják őt kicselezni, akkor azoknak a párharcoknak a majdnem háromnegyedét megnyeri Milos, tehát nagyon nehéz elvinni mellett a labdát. Ez a 13. legjobb az egész Premier League-ben, és a kortársai közül, ugye itt előtte van Ezri Konsa, Van Bissaka, Konaté, William Saliba, tehát ők azért top kluboknak a meghatározó játékosai, de kortársai közül egyedül Levi Colville a Chelsea-ből, aki hasonló számokat tud mutatni, egy kicsit idősebb, mint Kerkez, de szerintem ugye a korához képest, amilyen fejlődési pályát ő befut, az nagyon meggyőző.
Engem nem kell meggyőzni.
Nem kell?
Nem, abszolút.
De kellett volna, abszolút,
sikerült. De én teljesen egyetértek veled, mert jó helyen van, és szerintem nem is szabad innen elmenni. Amíg ez a csapat ilyen stabilan, hát inkább az első feléhez tartozik a Premier League-nek, hova gondolkozik az ember? A maximum azt lehet gondolni, hogy akkor tárgyaljuk újra a szerződést, akkor kanyarítsunk hozzá még egy-két számot a papír bizonyos pontjaira. És akkor
talán 20 évesen ez sem egy
még szempont,
ez sem egy szempont, persze. Tehát még azért, ha
tehát
ilyen...
nem is most gondoltam most járon, hanem mondjuk nem tudom, mikor járna a szerződése? 25?
Szerintem
27.
Igen.
Akkor még arra is ráér. 26-ban majd erre visszatérhetünk erre a beszélgetésre.
És akkor nagyon érdekes, hogy a Bournemouth egy nagyon érdekes szisztémát játszik, ez a Iraolának ez a hybrid pressing, ez a nemzetközi szaksajtóban is nagyon nagyot ment, ugye inkább ezeket a horizontális passzokat akarják kikényszeríteni az ellenfelektől, de hogy ez egy nagyon nagyfokú taktikai fegyelmezettséget és érettséget igényel. Az Arsenal alkalmaz hasonló hybrid pressinget, bár ők ugye a vertikális passzokban akarják hibára kényszeríteni ezzel az ellenfeleket, tehát azt kínálják föl nekik. És nem állítom, hogy ebben neki van a legnehezebb feladata, mert ugye általában jobb szélsőnek kell két embert is lefedni ilyen labdaleni játékban, de hogy ehhez tud alkalmazkodni, mikor hazajön a válogatottba, akkor meg egy teljesen más játékrendszerben, egyébként Sinisterre sérülése miatt egy sorral előrébb is játszott egy Manchester United ellen, kiválóan, több helyzete volt, nagyon veszélyesen játszott, és mondom, nincs 21 éves, tehát szerintem ez döbbenetes. Ami a hiba pontja, az nyilván a fegyelmezettség, vagy a fegyelmezettség hiánya. Ugye most is egy piros lap kapcsán került elő a neve, ugye 3 meccses eltiltást kapott azonnali piros miatt. Én megnéztem, az Alkmaarban 57 meccsen volt 10 sárga lapja, ugye a válogatottban is állították ki nem olyan régen. Hát ő egy igazi kis izomgolyó, aki sprintben közlekedik ide-oda, nem ismer elveszett labdát. Ebben azért benne van egy-két ilyen.
Ez járulékos veszteség, igen, de...
Hát meg tulajdonképpen... 75%-nak is az eredménye ez, tehát aki ilyen erős párbajban, az oda teszi a lábát, és lehet, hogy néha elkésik.
Meg hát pont a játékának a leginkább élvezhető eleme ez, hogy amennyire agresszív, ahogy belemegy a párharcokba, ez nyilván magában hordozza, hogy majd lesz egy lába, mielőbb ér oda. Viszont ő ezekben nem mérlegel, és ez a fajta játékstílus az, ami egyébként a válogatottnál is nagyon-nagyon szerethető nézőként, és hát ami amúgy meg az egész Premier League imidzsének az alapja volt, hogy egyszerűen mindenki minden labdára 100%-kal megy, és hogy ő egyből adaptálódott, sőt, talán már nem is itt, hanem már korábban ez az ő játékának eleme volt. A taktikai fegyelmezettsége kapcsán meg én azt gondolom, hogy azért az a milános időszak, az biztos, hogy ebben nagyon sokat segített, szóval azt látjuk, hogy akik az olasz fociban, nyilván ő nem töltötte huzamosabb időt, de fiatal fejjel oda került, rengeteget lehet annyi idősen, akár egy év alatt is fejlődni, és az, hogy mennyire jól reagálja le a különböző játékhelyzeteket, ahhoz szerintem azért ennek biztosan van köze. Talán a Milánnak a taktikai képzése jobb, mint az Eto'é, úgyhogy inkább a Milánénak tudom be, és ezt nem az Eto'ó bántására mondom, ez a Milánnak a dicsérete.
Na és akkor ezzel a fölhanggal menjünk is át Olaszországba, mert Olaszországban is van egy nagyon izgalmas csapat, amely hát most már szerintem majdnem mindenkinek, aki a futballal kell és fekszik, fölkeltette a figyelmét, ez pedig a Bologna, Thiago Motta vezetésével. Néhány szót, meg egy-két utalás említés szintjén ebben a műsorban is beszéltünk róluk, de hosszabban még nem, és mindenképpen szerettem volna, hogyha sort kerítünk rá. Januárban volt egy rosszabb sorozatuk, azóta 13 meccsből 9 győzelem, 1 vereség, 3 döntetlen. Az utolsó 5 meccsen ugye csak 2 győzelem, de abban benne van egy Róma elleni kulcsmeccsnek a megnyerése 3-1-re. 63 pont, 4. helyen állnak a tabellán, lényegében biztos a BL indulás jövőre. Egy olyan kerettel, amitől hát senki nem várta volna ezt, meg talán ennek még a felét sem. Mottáról is sokat lehet olvasni, az ő módszerről is sokat lehet olvasni, egy-két játékosról is lehet olvasni a szaksajtóban, ugye Mottát pletykálják is ide-oda, akár még a Juventus padjára is. Mit mondanál el Ádám a Bolognáról? Mit érdemes róluk tudni, és miért olyan jó nézni a játékukat?
Hát én onnan indítanám, hogy ugye Motta edzői pályája ugye úgy indult, hogy szinte csak egy évet töltött el a párizsi utánpótlásban, onnan elvállalta a Genovát, ami egy viszonylag rövid életű és talán lebőgéshez közeli történet volt. Viszont ugye 21 nyarától egy évig a Speciánál dolgozott, és ott egy hasonló bravúrt ért el, hiszen ott azért a bennmaradás volt az a bravúr, ami most a Bajnokok Ligája helyezés Bolognában. Tehát ugye egy kis csapattal ő egy komoly bravúrt már egyszer végrehajtott, és az a játék, amit ő ott játszott akkor a Speciával, az szöges ellentetje annak, amit most játszik. Tehát az, hogy ő úgy fejlődik edzőként, hogy ezt ugye az első osztályban teszi, első osztályi csapatok élén. Fiatal edzőknél azt látjuk, hogy valamivel kiforrottabb játékstílussal érkeznek meg az adott csapathoz, mert már az utánpótlásban elkövették azokat a hibákat, vagy a tanulási folyamaton ott mentek keresztül. Ugye Mottánál ez a tanulási folyamat, ez inkább itt zajlik a szériában, és a tavalyi szezonhoz képest is tudott előrelépni a Bologna, tehát én azt látom, hogy ő együtt tanul, együtt fejlődik a csapatával, és hát a Bologna keretében 5 ember van, aki úgymond Motta szeptemberben vette át őket 22-be, de hát 22 nyarán már érkeztek játékosok, na de aki 21 nyarán vagy annál korábban érkezett, az 5 ember. Tehát a 25-ös keretből 20 ember, az szinte Mottával egyszerre jött a klubhoz, és valószínű Mottának az antréja és az, amiről gyakran beszéltem, eddig tart az új edzőnek a varázsa, hát az úgy néz ki, ott nem szűnik, tehát hogy ezek a játékosok, ezek el tudták sajátítani azt a filozófiát, amit ő képvisel, és ezért tud ez a projekt ennyire működni, hogy onnantól, hogy átvette a csapatot, ugye 9. helyen végeztek tavaly, ami az elmúlt 10 évben a Bologna legjobb eredménye volt, és onnan jött a következő lépcsőfok, hogy nem arról beszélünk, hogy majd becsúsznak a BL-be, hanem ez egy konstans BL várományos csapat az egész szezont illetően. Kellemetlen a nagy csapatok számára, fel tud törni kis csapatoknak stabil védekezését, tehát hogy nagyon-nagyon sokoldalú a Bologna, és szerintem ez Motta erőssége, hogy egyszerűen tanul, fejlődik, és a csapat pedig megy vele ezen az úton, és hát azt látjuk, hogy ez az, ami működik, és talán ami könnyedség neki, hogy nincs a két frontos harc. Tehát én azt gondolom, hogy ha rotálnia is úgy kellene, ahogy mondjuk egy nagy csapat kispadján kell, az már egy másik helyzet lenne, tehát nem is vagyok benne biztos, hogy ideális neki a váltás, hiszen ezt most látjuk, hogy ez nagyon megy. Ugye Xabi Alonso eset annyiban más, hogy ő azért a Leverkusen a nemzetközi porondon is megmutatta, hogy ő ezt a feladatot is megoldja, hogy 3 naponta kell más taktikát, kicsit más játékrendszereket játszani. Mottának mindig 5 napja van felkészülni a következő meccsre, vagy 6, Xabi Alonsonak 2. Tehát, hogy ezt még Motta nem bizonyította senki Igen. számára, nem csak az én számomra, senki számára, hogy ezt hogy ugorja meg ezt a feladatot. Ettől egy picit féltem, de amit most látunk, az egyelőre az rendben van.
Igen, amit mondtál, tehát 13, most számoltam ki, 13 játékosa van 1500 játékperc felett, tehát azért ez a csapat kevéssé forgatható, vagy ő azért nehezebben forgatja, és ez egy kétfrontos harcban jelentett majd komoly problémákat. Persze a BL pénzből meg
De van-e olyan erősíteni. Hosszú az a csapat?
Most jelenleg biztos, hogy nincs, ugye? De ugye abból a pénzből, ami beesik,
mit forgasson?
Okosan lehet.
Hát most nem is szükséges, igen, de hogy a belső pénzből kit lehet hozni, és egyébként ez sem egy könnyű helyzet, tehát ugye ez meg a másik oldala a szituációnak, hogy oké, hogy 13-14 emberrel lejátszom, na de a másik 10 mit szól ehhez? Tehát, hogy azt a másik 10-ben is meg kell keresni napról napra a motivációt, és azokkal is el kell hitetni, hogy jó a projekt.
Hát vannak ilyen edzők, akik ezt Garam Józsi bácsi csinál, percre pontosan jött be a 12-es, a 13-as, a 14-es, meg a 15-ös játék.
Hát csak igen, ez
bocsánat, egy... csak 3-14-es.
Hát nem meg volt, kell találni az embereket, akik ezt tolerálják.
Abszolút, tehát ő azt hogy nem is kell nekem bőkeret, mert akkor abból csak probléma van. Volt 3-4-5 fiatal, aki örült, hogy ott lehetett a felnőttekkel egyszetett, volt 2-3-4 sérült, és mindig megvolt az a 3 ember, aki biztosan beállt az esetek többségében.
Hát ugye most az EB keretek kapcsán felmerült, hogy esetleg 26-os keretek lesznek, hogy több szövetségi kapitány pont ezért vétózott, mondjuk Deschamps is, hogy neki nem kell 26 ember, hiszen lesz 3 olyan, aki úgyse lép pályára a tornán, és még lehet, hogy bomlasz, hogy megsértődik. Tehát mondjuk én ezen hiszem el, hogy a francia válogatottnak nem rang ott lenni, de azért látjuk, milyen egók dolgoznak a nemzetközi fociban is. Tehát hogy simán el lehet képzelni.
Franciáknál ez rendszeres probléma, ugye Deschamps nem először jár ebben az utcában, és úgy nem hogy a kevesebb az nélkül.
Hát így van, és főleg egy nagy tornán. Tehát azért a nagy tornán a rotálásra az ad esetleg némi esélyt, ha 2 meccs után megvan a csoportelsőség ritka, és akkor a 3. csoportmeccsen talán tudsz valamit csinálni, vagy ha az első meccs annyira rosszul sikerül, hogy 5 helyen bele kell nyúlni, hogy a másik 3. meccsen meglegyen a továbbjutás. Tehát, hogy alapvetően ez a rotálás nagy tornákon nem nincs létjogosultsága, ezért nyilván egy olyan edző ockodik tőle, aki egókkal dolgozik, más edzőnek meg tök jó, hogyha kiviheti azt a keretet, akit úgy kedvel, meg akikkel szívesen dolgozik.
Ugye most egy sajnálatos sérülés miatt kevéssé aktuális Lewis Fergusonnak a szerepe, meg annak az elemzése. Ugye előső keresztszalag szakadást szenvedett a skót játékos, aki mint a legtöbbet volt pályán a Bolognában az idei szezonban. Tehát talán mondhatjuk, hogy az egyik, hanem a legfontosabb játékosa ennek a csapatnak. Egy iszonyat sokoldalú játékos, akit az Aberdeen-től szerzett meg egyébként 22 nyarán a Bologna. És hát biztosan kihagyja az Európa-bajnokságot. Ugye most műtétje volt, és nem tudni, hogy mikor tér majd vissza, valószínűleg egy hosszabb kihagyásos, sőt biztosan számíthat. Tiago Motta azt mondta róla, hogy na, ő az a játékos, akit nem lehet pótolni ebben a csapatban. Egyébként érdekes, mert amikor a skótokat kezdtem föltérképezni, akkor azonnal szemet szúrt, hogy Steve Clark nem igazán használja Lewis Ferguson, tehát ahhoz képest, hogy ő egy nagyon fölkapott, nagyon eredményes, kvázi hipster csapatban ennyire fontos szereplője az idei futballszezonnak a skót válogatottban, hát ilyen csereként 21 meg 8 perces szereplésé
vannak. Kinek mi a fontos?
Nyilván a Steve Clark focia nem pont ugyanaz, mint pontosan. A Thiago Mottáé, de ő most azzal együtt, hogy megsérült, kicsit beszéljünk róla, hogy ő miben ennyire különleges, és miért volt ennyire fontos fogaskerekelnek a csapatnak.
Leginkább szerintem azért, hogy az a fajta letámadás, az ember-ember elleni játék, amit szeret a Bologna, abban látszott, hogy ő az ész, vagy az egyik. Tehát ő tudta azt szabályozni, hogyha a legfelső vonalban próbálkozott a Bologna ezzel a játékkal, akkor az tőle indult, tehát az ő jelzése adta meg, és egyébként 8 sárga lapja van a bajnokságban, tehát azért ez egy 10-es pozícióban játszó játékos, és Zirzének is 8 van. Tehát látszik a Bologna játék stílus, hogy egyszerűen az, hogy fent le kell támadni, és hogyha ott esetleg ebből rosszul jönnek ki, akkor ott nem szégyelnek faltolni is. Tehát, hogy ez a fajta játék, és ez a fajta fegyelmezettség, ami Fergusonra jellemző volt. Nyilván ezért gondoltam ott, hogy ezt nagyon nehéz pótolni, hiszen egy olyan 10-es játékos, aki nagyon jól indítja el a védekezést, és mellette labdával is nagyon jó, és hogyha egy adott oldalon hozza ki a Bologna labdát, sokszor láttuk, hogy Ferguson elhúzódik a másik oldalra, és a forgatás az már ott alakítja ki a háromszöget, tehát ő nem megy oda a negyediknek pluszba, hanem egyszerűen taktikailag ő annyira érett, és hogy Mottának a rendszerébe kell egy ilyen ember, míg még mondjuk a skót válogatottnál kevésbé fontos, hiszen kevésbé ilyen jellegű támadásépítést látunk. Lehet, hogy ott egyszerűen nem lehet kihasználni az ő, főleg ezt a fajta játékintelligenciát, mert azt gondolom ebben ő a legerősebb a Bolognánál.
Nagyon érdekes, talán március elején, ha jól emlékszem, volt egy Atalanta elleni mérkőzés a Bolognának. Azért emlékszem erre ennyire, azt pont elkaptam, és ugye nem sokkal később játszott a Liverpool oda-vissza az Atalantával, ahol ez az egész pályás emberezős pressing-e Gasperinek teljesen kicsinált a Kloppot, és kicsit úgy is tűnt, mintha ez váratlanul érte volna a Liverpool, de az bizonyos, hogy a két meccses párharcon hát egyáltalán nem tudtak ezzel mit kezdeni. És Motta azt a meccset úgy nyerte meg 2-1-re idegenben Bergámóban, hogy féldőben vesztésre állt, és a féldőben cserélt kettőt, és váltott egy teljesen más labdakihozatali sémát. Tehát gyakorlatilag kvázi megcsinált azt, ami Kloppnak nem sikerült azon az oda-vissza párharcon, és ez nekem főleg így utólag visszagondolva egy annyira impresszív dolog volt, és mutatja az ő taktikai felkészültségét. Nyilván Fergusonnak abban is egyébként nagyon fontos szerepe volt, meg ő sokszor csinálja ezt, hogyha például az Atalantán embereztek, akkor ugye kihúzzák a szélére az embereket, a középpályások, és akkor a kapustól, Skorupskitól ment egy ilyen...
A passzfolyósot passz így
azonnal,
nyitják meg,
amit igen. A Ferguson visszatett egyébként kényszerítő, és abból voltak a beindulások. Tehát nagyon izgalmas az a csapat. Ha valakit annyira érdekel ez, hogy az ilyen pozíciós játék, relacionista futball számegyenesen is szereti elhelyezni magát, akkor nagyon érdekes olvasmányokat talál erről. Ugye Motta a saját bevallása szerint is mind a kettőnek az elemeit használja, direkt és szándékosan, és egy ilyen szintézis próbál ebből képezni. Nagyjából szerintem egyedüliként a top 5 európai bajnokságban.
Igen, most az, hogy egyedüliként, igen, tehát leginkább az, hogy a játéképítésnél, ugye ez a 4-2-3-1-4-3-3, ugye ő ez ragaszkodik, tehát ezen még nem változtatott, viszont azt, hogy ezeket a passzsávokat, amiről te is beszélsz, ez hogy nyitja meg akár a kapusának, meg az, hogy ő a pályát nem csak keresztben képzeli el mondjuk 4-3-3-ra, hanem ugye hosszában is van ez a 2-7-2-es elmélete, hogy kint tart két-két embert annyira a szélen, hogy ugye belül ezzel a hét emberrel csinál egy erős tengelyt, és abban benne van a kapus is. És sokszor ezt az erős tengelyt gond nélkül feláldozza, csinál egy erős oldalt, és egy forgatással a másik oldalt is akár, tehát ez a relacionista játékkal is megpróbálkozik, és akkor ott a harmadik, amit mondasz, hogy egyszerűen csak egy középső passzsávot nyit Fergusonnak vagy Zirkzének, tehát hogy tényleg sokoldalú a támadásépítésük, és minden ember tudja, hogy mi benne a feladata, tehát ugye Freuler is egy kulcsfigura ebben, hogy ő is abszolút, tehát látszik, hogy mindenki. Ez sokkal inkább egy játékintelligens keret, mint jó futballisták.
Pont ezt akartam, mert meg elég nagy kreativitást igényel a játékosoktól, hogy fölismerjék az adott játékhelyzetet, és megfelelően alkalmazkodjanak ehhez. Tehát mindaz, amit elmondtatok, ez mondjuk ebből logikus következmény, de ezt egész jól is alkalmazzák ezek szerint.
És hát ugye Fergusonnal nem találkozunk az Európa-bajnokságon, de Freulerrel meg Endoyéval egyébként találkozhatunk, akik ennek a csapatnak fontos láncszemei, ugye a svájci válogatottban is szerepelnek. Az egy nagyon kellemetlen stílusú csapat lesz, de majd arról talán máskor beszéljünk. Van egy témánk még, amit szerettem volna, hogyha érintünk itt az adás végén, ez pedig Olaszországban maradva az Inter és az Inter bajnoki címe. Most lehet, hogy ne is abban menjünk bele, hogy ez a 19. vagy a 20. meg lehet, hogy ne is abban menjünk bele, hogy milyen molinókat mutattak föl az ünneplés során az Inter játékosai, hogy Dumfries mit csinálott Theo Hernandezzel az egyik ilyen képen, mert ezt meg nem történnek kell tekinteni valószínűleg, de érdekes szezonja van az Internek, mert otthon teljes dominancia, totális dominancia újra, tényleg megdöbbentő fölénnyel nyerik a bajnokságot, miközben a tavalyi évhez képest a nemzetközi kupaszereplés meg csalódás, hát láttuk, meg beszéltünk is az Atletico elleni párharcról, de így ez most egy elég ambivalens megítélést ad az ő szezonjuknak, jól gondolom?
Jól, így a tavaly magasra tették nyilván a mércét azzal a döntővel, és mivel a csapatjátékuk fejlődött, ezért azt gondolom, hogy akár el is várhatták maguktól, és joggal várt el tőlük, hogy a közvélemény, hogy akár meg lehet ismételni, azt újra döntőbe jutnak, de minimum 4 közé. Első vereségük volt a BL-ben az Atletico ellen, és azzal kiestek, tehát ugye egy veretlen csoport után otthon nyertek 1-0-ra. Igen, szóval, hogy nem gondolom, hogy... Tehát maga az eredmény az, hogy 16 között kiesnek, nyilván az csalódást keltő. De veretlenek voltak. Én az egyetlen hibát ebben az egész BL kalandban ott látom, hogy a hazai Sociedad elleni utolsó mérkőzést nem próbálták minden áron megnyerni, hogy csoportelsők legyenek. Hiszen bizony. Ha csoportelsők, akkor nem az Atletico-val játszanak. Persze ez még nem garancia semmire, de a Dortmund a halálcsoport megnyerésért cserébe megkapta a PSV-t. Tehát, hogy valahol az élet kompenzált, és a Dortmund ott van a 4 között. Tehát, hogy én szerintem az Inter egy picit azt a meccset nem félváról vette, de De előtte az Udinese, aki látjuk, hogy hogy szerepel, egy teljes csapattal feláll az Inter, nyer 4-0-ra, majd a Sociedad elleni kulcsfontosságú BL meccsen 4-5 helyen belerotál Inzaghi, és olyan emberek kerülnek pályára, akik Frattesi ugye egészen addig bajnok innen is kezdett az Interben, igen. És ő a BL-ben a legfontosabb, addigi legfontosabb BL meccsen Frattesi kezdő, és Frattesi ettől még egy nagyon jó játékos, csereként is, kezdőként is használható, de én azt mondom edzőként, hogyha mérlegelnem, hogy az Udinézét megverem vagy nem verem egy olyan bajnokságban, ahol én játékban, akkor még pontban nem, mert a Juve akkor még pontban ott volt mellettük, de játékban mindenképp dominálok, akkor lehet, hogy az Udinézét áldozom be egy picit, és lehet csak 1 vagy 2-0-ra nyerek, mert ezzel a kerettel az Inter alig kap gólt, kontroll alatt tartja mindig a meccset, tehát nagy valószínűsége azt is megnyerték volna, és felteszem a lehető legerősebb csapatomat a csoport győzelemért, és ugye Inzaghi ezt nem tette meg, ő a BL-ben rotált végig, én szerintem ott az a hiba, ami hozta magával azt, hogy egy ilyen erős párharcból kellett kiesniük, de az összkép az szenzációs, tehát maga a játékuk is, meg az egész, tehát Marotta érkezte óta, a klub fejlődése.
Top 5 csapatban vannak Európában a játékminőséget
mindenképp,
nézzük, legalább.
Mindenképp. Hát Arsenal, City, ezen a szín, én is oda tettem őket végig, most is vallom, és ugye Marotta érkezése, Conte kinevezése, átálltak teljesen ez a háromvédős, erre beállították a fejeket, ehhez megtalálták Inzaghit, ráadásul egy olyan edző, aki döntőt nem nagyon veszít, ezt az Internél is bizonyítja, tehát egyszerűen minden mindig a helyén van. Az egyetlen hiba az, hogy nem vertek, mondjuk aztán most a Sociedad, most arról egy La Liga csapatot nem vertek meg, még ez se annyira.
Igen, mondjuk ők szegények megkapták a PSG-t csoportelsőként, tehát az se
igen, jó, sokkal jobban. Igen, igen.
De igen, az nagyon olaszos volt, ha megengedsz ennyit. Ez igen, nem muszáj eleve nyerni, és akkor nem is
hát nyerni. Hát meg azon a meccsen, hogy a 38% volt az Inter labda birtoklása, amúgy a BL átlaguk 53%, a bajnokságban 56%, tehát hogy egyszer odaadták azt a meccset, kontrákra, félkontrákra berendezkedve, hogy majd hátha, és hogy nem sikerült, az se baj. Hát az lett.
Gyerekek, elfelejtettem a quizt bedobni a műsor közepén, és semmiképp nem akarom, hogy kimaradjon. Nem, hogy igen, Ádám,
nehogy kimaradjak.
Kimaradjak
a quizből. Neki ezt pár hete kitaláltam.
Na, szuper.
A másodikból.
Na, jó, úgyhogy ezt még nyomjuk le.
Nagyon jó, hogy én soha semmit nem találok. Valószínűleg nem fog. Egyet kitaláltam.
Az a rossz hírem, hogy ez nem könnyű. Aha. Na, kezdem. Jó, első állítás. Pályafutásom során 8 különböző magyar klub mezét is viseltem, de a legtöbb pályára lépésem egy külföldi csapatban van. Azért ez még sok mindenkire igaz lehet, nem? Lehet, hogy nem sok mindenkire, de az, hogy valaki 8 hazai csapatban is játszott, adott esetben majd lehet elmondom, hogy melyik az a 8 csapat. Jó, a második. Kezdőként léptem pályára a Ferencváros MTZ Ripo Minsk elleni UEFA kupa selejtezőjén. Ugye ezt követően a Fradi 6 éven át egyetlen nemzetközi kupa meccset sem játszott. Ez volt 2005 nyarán. Ugye a következő szezontól sorolták vissza Fradit a másodosztályban. Szóval a játékos ott volt ezen a meccsen. Egyébként óriási meglepetésre kiesett akkor a Fradi a lesajnált fehér oroszok ellen. Ez a játékos ott volt a kezdő csapatban. Tehát tudjuk, hogy 8 különböző magyar klub, ebből az egyik a Fradi, de a legtöbb pályára lépés a külföld.
Neki én labdát is szedtem, ebbe biztos vagyok egy gyerekként. Tehát, hogy az a 2003-as, 4-es Fradi, mert az akkor az lehet. Tehát, hogy nem...
Jó, annyit elárulok, hogy akkor távozott ő a Fraditól, egyébként külföldre, amikor te fölkerültél a felnőtt csapathoz.
Hát ekkor előnyel.
Jézusom, nem, ez hátrány, mert régőbb, ha nem találom ki, tehát jófa semmit nem tud.
Ha jól néztem utána.
Hát gondol, igen, most ez, hogy, tehát az, hogy labdát szedtem neki, akkor ez innen több, 8 magyar csapatban is megfordul.
Jó, a harmadik az azért segítség lesz. 75-ször játszottam az angol másod, 11-szer a harmadosztályban, van 4 meccsem a Liga kupában, 3 az FA kupában, de megfordultam a finn első osztályban is.
Jó, majdnem bemondtam a Gyepit. Lehet, hogy nekem, mivel nem kerültük el egymást, hogy Gyepi nem játszott Finnországban.
Igen.
Meg talán ő játszott a Premier League-ben is, hogy a Premier League-et nem mondtál, csak Champions League.
Premier League-ben nem, másodosztály és League One. Tehát
Christian.
Gratulálok. Igen. Gratulálok.
Szép megfejtés.
Mi történt?
Szép megfejtés.
Mi történt? Egyszer csak megszólaltam.
Igen, hoppa. 2006-ban mehetett el, vagy igen. 2007.
2007 elején ment el a Plymouth-hoz, igen. És akkor kerültél fel a... Igen. A felnőtt csapathoz.
Hát én most nagyon büszke vagyok.
Ezzel, hogy ezt nem látom.
De kellett hozzá a Gyepi, ugye? Egy picit tudtam segíteni a Gyepi tippel, hogy valami ilyesmit kell keresni, vagy nem? Nem?
Hát korosztályban kerestem egyébként, az, hogy 8 csapat föl nem tudnám sorolni.
Na, ki, akkor felsorom Pécs, csapat. BKV előre, más Videoton, is. Tatabánya, Nyíregyháza, Ferencváros, Siófok, Szeged. Ha jól. Egyébként... talán MTK neveltje is, vagy de ott nem lépett pályára, szóval lehet, hogy ez
9... Melyik külföldi csapat, ahol a legtöbbet
lép? A Plymouth.
Plymouthban.
98 meccse volt, ugye 75.
Itthon sehol nincs.
Itthon nincs ennyi meccse, ha jól láttam. Az lett van a negyedik állításom, hogy a magyar válogatottban 4 alkalommal lépett pályára, de egyszer sem nyertem csapat ezeken a meccseken. És hát, hogy az utolsó válogatott meccse az volt, amikor a sérült Juhász Roland helyére beállt csereként, és alászaladt szegény egy labdának, tehát Ibrahimovics nevét megjegyeztük egy életre. És hát az ötödik, ami meg nyilván a mindent eláruló, hogy jelenleg a magyar NB2-ben dolgozik.
Innen is gratulálok neki.
Első helyen a csapatával, a hétfő este, ha győz a Nyíregyháza, akkor biztos is a feljutás és a bajnoki cím. Úgyhogy innen is gratulálunk ez a szép teljesítményhez. Timár Krisztiánnak, ő volt a megfejtés.
Hú, nagyon boldog vagyok.
Gratulálok.
Bearanyoztuk a hetedet a
második, második találatom, a, nem is tudom hányból most már.
No, hát nekünk is a jó találat volt az Ádám. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon köszönöm szépen.
Azért ne keseredjél.
Nem. Bárcsak lett volna. Remélem, Finnország bezavart.
Remélem a hallgatóink és a nézőink is élvezték ezt a beszélgetést, hiszen a YouTube-on is ott vagyunk. Keressetek ránk, nézzetek, hallgassatok bennünket. Jövő héten pedig jelentkezünk egy új műsorral és egy új vendéggel. Addig is sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.